20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Valamennyi a jelöltek nyilvántartásba vételével kapcsolatos jogorvoslat lezárult. Az április 12-i parlamenti választáson 663 egyéni jelölt indulhat, derült ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból. Az országgyűlési képviselők választásán csak azok a jelöltek indulhatnak, akik összegyűjtöttek a választókerületükben élőktől 500 érvényes ajánlást. A jelöltek március 6-án 16 óráig gyűjthették az ajánlásokat, a választási bizottságoknak pedig 4 napjuk volt arra, hogy az ajánlások ellenőrzése után döntsenek a jelöltek nyilvántartásba vételéről. A választási bizottságok határozatai ellen jogorvoslattal lehetett élni. A jogorvoslati eljárások minden esetben lezárultak, a 106 egyéni választókerületben jogerősen nyilvántartásba vett jelöltek száma 663. A jelöltek egy része függetlenként indul, nagyobb részük azonban jelölő szervezet színeiben. A választásra 16 jelölő szervezetnek sikerült egyéni jelöltet állítania. A választáson az egyéni jelöltek mellett 5 országos pártlistára voksolhatnak a választópolgárok. A vendéglátóhelyek hétfőtől, a cukrászdák pedig április 8-ától igényelhetik az 5 millió forint összegű Kisfaludi Turisztikai Hitelközpont Start hitel mellé az 5 millió forint visszanemtérítendő támogatást, jelentette be Suhajda Molnár Anikó, a Kisfaludi Program vezérigazgatója. A januárban bejelentett 5 plusz 1 pontból álló 100 milliárd forintos vendéglátóipari akcióterv részeként új, hitellel kombinált támogatási program indul a vendéglátóhelyek számára, amelynek keretében a vállalkozások támogatási és hitel igényüket együttesen nyújthatják be. A konstrukció jelenleg is elérhető 2 millió forintos hitellel és 1 millió forintos támogatással az egyéni vállalkozások és kisebb vendéglátó egységek számára. A visszanemtérítendő támogatások feltételeként a pályázóknak 2 éves fenntartási kötelezettséget kell vállalniuk, és ez idő alatt biztosítaniuk kell az adatszolgáltatást a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére. A cukrászdák számára jövő hónaptól elérhető támogatások révén a szolgáltatók energiahatékonyabb eszközökre cserélhetik berendezéseiket, illetve fejleszthetik termelési és tárolási kapacitásaikat. Súlyos élelmiszerbiztonsági és higiéniai hiányosságokat tárt fel a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság 3 különböző kereskedelmi egység ellenőrzése során. A Brutál Diszkont üzletben végzett ellenőrzés során lejárt élelmiszereket találtak a polcokon, köztük kifejezetten érzékeny fogyasztói csoportoknak szánt termékeket is. Több áruról hiányzott a minőség megőrzési idő és a tétel azonosító jelölés is, ami súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent. A Market Point kereskedelmi egységben végzett ellenőrzés során a hatóság több élelmiszer kategóriát érintő rendszer szintű hiányosságokat tárt fel. Az intézkedések feldolgozott élelmiszerekre, helyben sütött termékekre, valamint zöldség-gyümölcs árukra egyaránt kiterjedtek. Az akciópont üzletben feltárt állapotok kirívóan súlyosak voltak. Az ellenőrök szennyezett eladóteret és raktárt, elhanyagolt koszos és rozsdás berendezéseket találtak. Az üzletben lejárt minőség megőrzési idejű élelmiszereket, köztük bébi ételt kínáltak, több termék pedig semmilyen módon nem volt nyomon követhető. Az egység csak a teljes körű takarítást és a hiányosságok megszüntetését követően nyithatott meg újra, ismertette a hatóság. Április 8-áig jelentkezhetnek az előadó művészeti szervezetek és alkotók a Lázár Ervin program 2026-2027-es tanévére, tájékoztatott a Dériné Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. A program célja, hogy lakóhelytől és szociális háttértől függetlenül minden általános iskoláskorú gyermek számára elérhetővé tegye a magas színvonalú színházi, zenei, tánc és cirkuszművészeti élményeket. A kezdeményezés kiemelt feladata a nemzeti identitás erősítése és a kulturális értékek átörökítése a következő nemzedékek számára. A Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a Dériné Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Felhívására hatósági nyilvántartásban szereplő előadó művészeti szervezetek, valamint egyéni vállalkozóként tevékenykedő alkotók nyújthatják be pályázatukat. A program különböző korosztályoknak szóló produkciókat kínál, színház, bábszínház, tánc, komoly zene, cirkusz és népzene előadásokat, amelyek oktatási intézményekben, színházakban vagy kiemelt kultúrstratégiai helyszíneken is megvalósulhatnak. A jelentkezési időszak április 8-án 16 óráig tart. A pályázókat legkésőbb április 27-éig értesítik az eredményről.
Az időjárásról.
A gomoly és fátyol felhők mellett számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra is. Csapadék nem valószínű, de néhol gyenge zápor előfordulhat. Az északi szelet többfelé élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 18 fok között valószínű. Hajnalban mínusz 2 és plusz 6 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
It sounds like forgiveness, sounds like amazing grace.
Facebook táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsze Péter. Mai adásunkban egy különleges asszonnyal beszélgetünk, aki rengeteget harcolt a lelkésznők jogaiért, de soha nem volt feminista. Az első budapesti női lelkész, aki megszerezte a palástjogot, vagyis eskedhetett, keresztelhetett, temethetett és lehetett saját gyülekezete. Karsai Eszter, a református egyház két meghatározó lelkipásztora, Gyökösi Endre és Farkas József örökségét vitte tovább lelkészi szolgálatában. Úgy tartja, Isten gyönyörködik abban, ha a gyermekei küzdenek, és küzdelemben nem volt hiány. Ilyenkor gyakran gondolta a nagyapja kitartására, aki gyalog jött haza a szibériai hadifogságból. Karsai Eszter egy olyan 8. kerületi gyülekezetet vezetett éveken át, amelynek soha nem volt temploma, mégsem cserélt volna senkivel. Ajtaja mindig nyitva állt a bajba jutottak előtt, gyakran késő estig lelki gondozta a hozzáfordulókat. Hallgassanak meg egy bátor, nyitott, együttérző asszonyt, aki igazán sokat tett azért, hogy a nők egyenjogúak lehessenek a férfiakkal a református egyházban. Karsai Eszterrel, a budapesti Gyulai Pál utcai gyülekezet azóta már nyugalmazott lelkészével Fekete Zsuzsa beszélgetett.
Igen, volt az életemnek egy olyan szakasza, amikor a veszteségélmény, az elbizonytalanodás olyan mélyre sodort, hogy szinte úgy éreztem, hogy csak a mai napot éljem túl, csak ezt a feladatot el tudjam végezni. Nehéz volt talpra állni, amikor úgy éreztem, hogy minden, ami nekem érték és alapvető tartást jelent, az elveszett. Akkor fedeztem fel igazán újra ezt a nagyapámat, akit ugye én nem is ismertem. Bizonyára örökölünk mi az ősöktől, genetikailag is, meg történetileg is, és tudatilag is sok mindent. Gyász és veszteség egyszerre szakadt rám, meg még az életközép válságnak a szele, ami 50 éves korom körül történt mindez, akkor úgy egyszerre nagyon mélyen találtam magam, és újra kellett építkezni. Úgy alakult, hogy el kell válnunk a férjemtől, és ez egy nagyon nagy válságot okozott nekem, mint lelkésznek nyilvánvaló. Ez szembe ment mindazzal, amiben hittem, hogy már pedig, ha az ember esküdtesz a templomban, akkor az Isten színe előtt, meg emberek előtt is egy kötelező haladási irány, és hűségre kötelez, és úgy éreztem, hogy ez a bűnök bűne, hogy én elválok, de muszáj volt. És akkor egy ilyen válságos élmény szakadt rám, hogy ha kell, ha muszáj, akkor nekem el kell hagynom a lelkészi szolgálatot is, hiszen hogyan tudok én majd ezután fiatalokat összeadni, jegyeseket támogatni és irányítani, ha én magam megbuktam. Aztán lassan-lassan kellett erre rájönni, hogy hát egyedül nem is lehet fenntartani egy olyan kapcsolatot, amiben ketten vannak. Tehát ezt én már régóta egyedül próbáltam egybetartani. Egy-két hónapra rá meghalt az édesanyám, de egyik pillanatról a másikra, tehát hirtelen is, váratlanul is ez a gyász is tényleg ráerősített erre a nehéz válságra. Az külön érdekes, hogy életközép válságnak is nevezhető az állapot, amikor úgy újra gondoltam, hogy mi az, amit elértem, és mit akarok ezután. Ehhez képest olyan csodálatos mentőövet nyújtott az Úristen, hogy ma sem értem igazán, hogy keveredtem én akkor be az egyetemre, hogy egy másoddiplomát szerezzek. Én nem gondoltam, hogy én felvételizek bárhova, és mondták, hogy de, nyugodtan, persze, hát ez egy másoddiploma, és szupervízornak képeznek a Károli Gáspár Egyetem pszichológia szakán. Félve, szerénykedve mentem a felvételire, ahol Bagdi Emőke szeretettel fogadott, és mondtam, hogy hát már elég idős vagyok ahhoz, és azt mondta, hát mindnyájan tanulunk életünk végéig. Előadások voltak, illetve a szupervízori képzés, és ezek teljes mértékben érdekeltek is nagyon, de szinte fizikailag ki támogattak abból, hogy minek fölkelni reggel, ha úgy sincs senki a lakásban, ha úgy sem követel senki semmit tőlem, tehát hogy abból a hirtelen bizonytalanságérzésből, hogy egyedül maradtam, kihúzott engem ez a tanulási és új irány, ami nagyon sokat adott. És ott tanultam meg Komlósi Piroskának az előadásából, hogy egy válság, amikor lezuhan az ember szinte a szakadékba, abból felépülve még többre lehet eljutni. Tehát magasabb szintre juthatok, hogyha ezen túl vagyok. És ez nekem egy reménységet adott, hogy szóval van felépülés és van kiút. Az még külön fontos, hogy az én válásomat viszonylag egyszerűen el lehetett intézni az egyházi bíróságon, mert a házasságtörés volt a férjem részéről, amit ő egyértelműen írásban adott, így engem nem vádolt senki semmivel, nem is volt se a gyülekezetbe, se sehol ebből látványos konfliktus. A gyülekezet egy emberként mellém állt, és nagyon sokat segítettek azzal, hogy elfogadtak, és még jobban szerettek, ahogy akkor a gondnok megfogalmazta.
Azt tapasztalom, hogy amikor a lelkipásztorok válságba kerülnek, akkor az az elvárás, hogy hát kapaszkodjon Istenbe, és minden megoldódik. Ezek szerint nem?
Hát nem ilyen egyszerű, hogy majd az Úristen megoldja. Nekem magamnak is dolgoznom kell azzal, amibe kerültem, amiben vagyok. Végig kell vizsgálnom, hogy mi az, amit én rontottam el, mi az, amiben én nekem felelősségem van, hogy történhetett ez, mi az, amit én esetleg tévesen, reménységként magamban hordoztam, és az nem volt helyes, nem volt reális. Én hiszem azt, hogy az Úristen abban gyönyörködik, ha a gyermekei küzdenek. Nem úgy van, mint az egyszerű helyzetben, hogy elesik a gyermek, és akkor az anyja fölkapja. Nem biztos, hogy mindig föl kell kapni. Megvárni, bíztatni, hogy próbáljon ő maga felállni, igyekezzen megtenni mindent. Ezt gyakran hangsúlyoztam is, hogy amiért én imádkozom, azért én tegyek meg mindent, ami rajtam áll, és úgy kérjem az Isten segítségét. Természetes, hogy közben kapaszkodtam Istenbe, és sokat imádkoztam azért, hogy mutassa meg az utat, hogy mit kell kezdeni ezzel az egész helyzettel. Mert nekem kell vele kezdeni valamit. Hogy miért kellett nekem végig mennem ezen az életszakaszon? Miért engedte az Isten, hogy ebbe belekerüljek, ugye sokszor feltesszük ezeket a kérdéseket. Utólag azt mondom, hogy azért, mert ma elnézőbb vagyok, megértőbb vagyok olyan emberekkel, akik például elválnak. Én azelőtt azt mondtam, hogy válás pedig nincs. És rá kellett jönnöm a saját bőrömön, hogy van. Az Isten azt is megbocsátja, azt is szereti, aki ilyenen átmegy.
Küzdelem-e, hogy Budapesten az első női parókus lelkész volt? Hiszen akkor még nem volt elfogadott az, hogy nők lelkipásztorok legyenek, önálló jogú lelkipásztorok.
Az az igazság, hogy én nagyon nagy harcos voltam, hiszen 76-ban végeztem a teológián, és nekünk nem volt palástjogunk nőknek. Az azt jelentette, hogy semmi olyan szolgálatot nem végezhettünk, ami palást viseléshez kötött. Ilyen az urvacsora, keresztelés, temetés, esküvő. Ez azt jelentette, hogy amikor végeztünk a teológián, a férfi évfolyam társainkra ráborították a palástot, velünk pedig kezet ráztak, mi mehettünk a magunk útjára, és kizárólag beosztott lelkészi státuszba kerülhettünk. Én pedig nagyon harcoltam azért, hogy a nők is kapják meg a palástot és a palástviselést és az ezzel járó lehetőségeket, hiszen az igehirdetést elmondhatom, Isten tiszteletet vezetek, de nem vehetek fel palástot, ami pedig pusztán inkább azt a jelképet viseli, hogy most nem én, a nő vagy a férfi beszélek, hanem az Isten szolgálja, és Isten igéjét hirdetem. úgy éreztem, hogy ez furcsa és érthetetlen megkülönböztetés, azon túl, hogy ráadásul ellentmondás is. A református egyházban a legfontosabb az ige hirdetése. Ezt megengedték a nőknek. Ugyanakkor ige hirdetés, a látható igének a bemutatása, a keresztelés és az úrvacsora, a másik két látványosan ige hirdetői alkalom. Ezt viszont a nőknek nem engedték meg. Nem engedték a temetést, noha ott is igét hirdet a lelkész, és az esküvőn sem végezhettünk szolgálatot, mert nők vagyunk. Ezt én olyan értelmetlennek láttam, és előadásokat tartottam, hirdettem mindenfelé, zaklattam a püspököt, hogy ugyan már mikor lesz végre teljes jogunk nekünk nőknek, hiszen a nyugati egyházakban már akkor bőven voltak lelkésznők, és egy-egy konferencián, amin részt vettem, mindig csodálkozva kérdezték, hogy nálatok miért nincs. Nehéz volt megmagyarázni, és még csúfoltak is minket sokszor, hogy milyen hierarchikus, milyen régi módi a mi református egyházunk. 82-ben, tehát 6 évre, hogy végeztem a teológián, akkor először kaptam meg táviratilag a püspöktől a palást viseléshez való jogot és az ehhez kötött szolgálatok végzésének lehetőségét. Akkor 1982 karácsonyán vettem először palástot, az édesapám adta gyorsan oda az ő palástját, és akkor megáldott engem az Esperes, ahol szolgáltam a fasorban, és attól kezdve végezhettem a palástos szolgálatokat. De még mindig nem teljes egyenjogúság. Ez újabb 5 év múlva következett el, hogy az egész országban a lelkész nőket felszentelték, hogy így mondjam, és akkor megáldották őket. 86-ban következett be az, hogy a zsinat kimondta a teljes egyenjogúságot, hogy nők, férfiak lelkészek lehetnek, és megválaszthatók lesznek egy-egy gyülekezetben. Ezek után 87-ben választott meg engem a Klauzáltéri Egyházközség, a Gyulai Pál utcai gyülekezet önálló lelkésznek. Nem szívesen adta rá áldását az akkori püspök, küldözgette a neveket, hogy ki mindenki lehetne itten pályázó lelkész, férfi, de hát a gyülekezet egyértelműen kiállt mellettem, hogy engem akarnak megválasztani. Úgyhogy ez egy történelmi tett volt itt Budapesten. Vidéken, kis falvakba, ahova férfiak már nem mentek el lelkésznek, ott már választottak nőket, de Budapesten még nem.
Az édesapja, aki egy emblematikus gyülekezetben itt Budapest Szabadságtéren volt lelkipásztor, azt mondta önnek, amikor a lelkészséget választotta hivatásának, hogy a lelkészség egy életmód. És önnek is volt az előbb egy mondata, azt mondta, hogy a palástviseléssel együtt járó lehetőségeket szerette volna, hogyha megkapják a nők. De ez nem csak lehetőség, hanem felelősség, meg nagyon súlyos terhekkel is jár. Mit gondol erről ennyi év lelkészség után, hogy kell ez a nőknek?
Jó kérdés. Néha, amikor nagy harcosan mentem és vittem az ászlót, hogy a nők jogai az egyházban, meg írtam tanulmányt erről, hogy férfiak és nők válvetve dolgozzunk együtt. Néha úgy hátra néztem, hogy jönnek mögöttem nők, vagy ez csak az én nagy harcos elképzelésem. Tapasztalom, hogy vannak, akiknek nagyon jól áll, és nagyon ügyesen és rátermetten hordozzák ezt a terhet, és van olyan, hogy nők inkább elbújnának a férjük háta mögött, és nem tudják vállalni, vagy nehézségeket okoz. Természetes, hogy ez egy kicsit az egyéniségünkről is szól. Én szívesen vállaltam, és szívesen voltam teljes bedobással csak lelkész, különösen az volt bennem, hogy amikor a teológiát elvégeztem, a zsinati irodáról jöttek a felkérések, hogy menjek oda a zsinati irodán dolgozni, és azt mondtam, hogy én nem akarok kávét főzni és gépelni, én gyülekezetben szeretnék lenni. Én, amit az édesapámtól láttam, nekem az nagyon megnyerő volt, nagyon szép és fontos. Nyilván nem tudhattam minden részletét, hogy mennyi teherrel jár, de úgy éreztem, hogy ha megfelelő presbiterek és munkatársak vannak mellettünk, akkor ezt nem egyedül kell végezni. Együtt, közösen, szinte teamben lehet dolgozni. Azt mondtam, hogy én nem akarok férhez menni egy lelkészhez, hogy papné legyek, mert azt is láttam, hogy mi a papné dolga. Az édesanyám ezt a szerepet vállalta és vitte.
És ez nem volt szimpatikus? Vagy kevés volt?
Nekem kevésnek kevés látszott, miközben persze ugye mi öten voltunk testvérek, tehát az édesanyám 5 gyereket felnevelt, és közben volt papni, de pont mikor én már 14 éves voltam, érzékeltem az édesanyámon, hogy neki is szinte kevés, hogy szeretett volna elmenni még dolgozni, de hát akkor már egy kicsit nehéz volt, hogy merre is kerüljön, hova is tekintsen, és az édesapám meg szívesen vette, hogy jön vele, és tényleg végzi ő is a lelki gondozást a gyülekezetben, hiszen itt is láttam azt, hogy mennyire nagy szüksége van a nőknek arra, hogy egy nő lelki gondozó álljon melléjük, és beszélgessen velük. Más a férfi lelki gondozó, és más a nő. Tehát úgy éreztem, hogy hát valóban ez egy életmód, kiteljesedett az életem azzal, hogy végzem a lelkészi szolgálatot, és még sok nemzetközi konferenciára is kaptam felkérést, ahol olyan résztvevőt kértek, hogy Kelet-Közép-Európából jöjjön valaki, lehetőleg nő, lehetőleg aki angolul tud, így aztán én, mint akkor még szabad ember, örömmel eleget tettem ezeknek a meghívásoknak, amennyiben kiengedtek, mert hát azért voltak ebből is persze nehézségek.
Úgy tudom, hogy Indonéziától Dél-Amerikáig rengeteg helyen járt. Mi volt az az üzenet, amivel szerette volna megtalálni a külföldi embereket?
Ez érdekes, mert minden esetben, amikor engem nemzetközi konferenciára hívtak, akkor egyszerre én tanultam a világról, a nyugati vagy déli félteke egyházairól. Másrészt vittem, igen, azt az üzenetet, ahogyan mi magyarok meg tudtunk maradni egy nehéz időszak után, ugye a második világháború, a forradalom leverése után, a kommunizmus alatt sokszor kérdezték, hogy na és hazamegy. Hát természetes, hogy hazautazom. Nekem ott van a feladatom, ott van az életem. Hát lehet ott kereszténynek lenni, és akkor mindig elmondtam, hogy igen, lehet. Nem egyszerű, nem könnyű, nagyon nehéz játékszabályok vannak, és néha emberek el is buknak, vagy el is káncsolják őket. Az én édesapámnak is nehéz volt. Meg kellett küzdeni azért, hogy strúmája legyen, gyomorfekéje, és a végén gyomorrákja, mert ő nem írt alá semmit, nem volt semmiképpen kiszolgálója a rendszernek, de benne kellett élni. Ez a minta, ez a példa azért sok mindenre figyelmezteti az embert.
Egyrészt, de mégis lelkész lett.
Igen, mert ugyanakkor láttam, hogy nagyon hiteles az édesapámnak a hite, élete és élete példája, és küzdött, persze küzdött ő is, hogy ne betegedjen bele, de ő egy olyan típusú ember volt, aki magába zárta a nehezét, tehát nem mondta el, én soha nem hallottam tőle, hogy miféle ember jött hozzá megkörnyékezni, meg ki az az ember, aki éppen nála ül, és az édesanyám szinte rettenetes félelmekben ránk szólt, hogy nem szabad nevetni, nem szabad zavarni édesapát, nem értettem miért. Hát, mert voltak olyan emberek, akik nyilván 5. kerület, Budapest, belváros, azon a helyen lelkipásztornak lenni, és megőrizni, igen, a függetlenséget és a tartást, ez nem volt könnyű, és felnőtt fejjel jöttem rá, hogy miért nem engedtek engem sehova. Mindig azt mondták, hogy az a jó, ha itthon vagyok, mert ha ez vagy az, az osztálytársam ide vagy oda hívott, akkor mindig megkérdezték, és ki az apja, és ki az anyja. Mondom, Istenem, az én szüleim milyen sznobok. Hát kiderült, hogy dehogy sznobok, hanem inkább attól tartottak, hogy behálóznak. Mert én egy őszinte, nyílt gyerek voltam, ma is az vagyok, azt hiszem, hogy beszélek mindenről, és hiszem, hogy a másik ember jó szándékú. Így aztán nekem nem mondtak semmit, nehogy kifecsegjem. Ugyanakkor mégiscsak térítettem az osztálytársaimat, mert mindenkinek elmeséltem, hogy mit jelent a keresztelés, mire jó a vasárnapi iskola, mert a gyerekek tátott szájjal hallgatták. És a tanárok butaságokat is, egyházellenes szövegeket mondtak az osztályba. Én ettől olyan harcos misszionárius lettem, hogy a szünetbe korrigáltam azt, amit a tanár butaságként elmondott. Azt érzékeltem, hogy az édesapám nyilván ezért nekem nem mondott semmit, de hogy valami titok, sötét, mély feszültség van az életében. Többek között az az ellentmondás például, hogy mi egy pazar, csodálatos parókián, luxus parókián laktunk. A szabadságtéri parókiát még Viktor János építette a maga 5 fiának, hát mi is 5-en voltunk, de a pazar környezet, a kitelepített emberek hozták oda a bútoraikat, hogy könyörgön fogadja el, mert el kell hagynunk a várost, és nincs hova tenni, hogy el ne vesszen. Így aztán volt szép bútor, volt gyönyörű parókia, de gyakran az volt a kérdés, hogy mit fogunk enni, mert egy fizetésből éltünk heten. Néha 8.-9. ember is volt, akit befogadtak a szüleim. Gyakran ült a templomban olyan ember, aki nagyon buzgón jegyzetelt, túl buzgón, lehetett tudni, hogy figyeli minden mondatát a lelkésznek. Mindezekkel együtt úgy éreztem, hogy a lelkészi hivatás egy olyan csoda, ahol igazán lehet szabad hirdetni az Isten akaratát, és közben segíteni az egyes embereknek, hiszen abban az időben még a gyülekezet a templom falain belül élt. Így indult az én lelkészi szolgálatom is.
Azt talán még nehezebb, amikor az ember belülről érik támadások. Volt része ilyenben, hogy az egyházon belül, esetleg pont emiatt a harcosság miatt, amit említett, nem fogadták el. Nekem valaki azt mondta, hogy nagyon ízlésesen csinálta ezt a harcot. Nem mint egy harcos feminista, hanem hogy azért tudta ennek a határait, és mindig megőrizte a biblikusságot ebben a harcban.
Igen, ez egy fontos kérdés, hogy nem akartam és nem is szeretem az erőszakot. Ez a vad feminizmus, ami már akkor is megjelent, leginkább nyugaton, de később is itt Magyarországon ma is vannak. Én nem vagyok feminista, sohasem vallottam magamról ezt. A valódi egyenlő lehetőségeket gondolom, hogy meg kell adni az embereknek, de nem kell ezt erőltetni. Tehát ez nevetséges, hogyha arányokat akarunk feltétlenül számokban megfeleltetni, hogy ugyanannyi férfi, ugyanannyi nő minden területen, ez szükségtelen. Aki szeretne, az vállaljon nőként olyan szolgálatot, ami korábban csak férfi szerep volt, hiszen én előttem sem volt modell arra, hogy hogy kell nőlelkészként lenni. Egy-két idősebb lelkésznő már volt az egyházban előttünk is, akik csöndesen a férjük mellett, vagy éppen magányosan, mondjuk vasárnap esti istentiszteletet tartottak, de leginkább gyerek istentiszteletet. Gyerekekkel szabad volt foglalkozni, hiszen már az első nő, ha jól emlékszem, 1917-ben végzett a teológián, tehát a református egyházban voltak teológiát végzett nők, de nem voltak elől, és nem voltak láthatók a református egyházban. Különösen az volt fájdalmas számomra, amikor istentiszteleten következett az úrvacsorai közösség, És nekem, aki ugyanolyan diplomát kaptam, mint a férfi lelkészek, nekem nem volt szabad érintenem az úrvacsora jegyeit, legfeljebb a kejhet törölgethettem, amit egyébként máshol a presbiter vagy a gondnok is megteszi. Érthetetlen volt a számomra ez a fajta megkülönböztetés. Igyekeztem nem a sértett nőként hangot adni, hanem a logika, az okos érvelés felől megfogalmazni. Tehát ezért tartottam előadásokat, kerestem a Biblia nő alakjait, milyenek voltak, mennyire használták a nő eszközöket, vagy éppen amik a nőiségükből fakadnak. De...
És találta olyat, ami fontos példa volt az ön számára?
Szinte mindegyik nő alak, akik a Bibliában szerepeltek, hát ott van Eszter királyné, ugye a saját nevemre asszociálva, a maga alázatával, ahogyan elfogadta a helyzetét, igyekezett oda igazodni ahhoz a férfihoz, aki éppen uralkodott rajta, de mégis megnyerte őt. Ez egy nagyon izgalmas szerep, hogy az ember nem a maga indulatával vagy ösztöneivel, hanem ésszel is találja meg azt az utat, ahol hallhatóvá válik, ahol elmondhatom a véleményem és az érveimet. Nem biztos, hogy mindig sikeres voltam, és természetes, hogy néha el voltam keseredve, hogy nem hallgatnak, nem fogadnak el minket, hogy nagyon régi patronok és sablonok szerint fogadják a nők szolgálatát. Kaptam én olyan gúnyos megjegyzést egyházi elöljárótól, hogy aki így tetőtől talpig végig méregetett engem, szabályszerűen hát negatív előjellel méregette az alakomat, és azt mondta, hogy hát a gyülekezetek a nadrágos papokat szeretik. Erre én a magam felvágott nyelvével azonnal rávágtam, hogy nekem is van nadrágom, ha éppen ez kellene, abban is megjelenhetek, de nekem más a tapasztalatom. Akkor már megválasztott lelkész voltam. Ez nagyon érdekes, hogy ilyen félmondatokat, gúnyos megjegyzéseket a közelmúltban is hallhattunk, és hallhattam én magam is.
Az egyik lelkipásztortól azt hallottam, hogy amit Eszter csinál, az egy keresztény lelki wellness. Mit szól ehhez a definícióhoz?
Hú, a mindenit, ezt nem gondoltam. Nem is tudom, ha ez dicséret, akkor köszönöm. De a wellness szó azért óvatosnak kell lenni, mert ez nem azt jelenti, hogy kényeztetjük tényleg minden kritika nélkül azt, aki jön. Semmiképpen nem, de az, hogy sokféle módon próbáljuk megérteni, elfogadni, szeretnénk, hogy otthon legyen az, aki jön, hogy megérkezzen, és szabad neki kételkedni, szabad visszakérdezni, szabad sírni és szabad örülni, és szabad szolgálatot vállalni, és szabad nem vállalni szolgálatokat, tehát szabad közel jönni és távol maradni. Ezt az én elődömtől is tanultam, nem volt könnyű megtanulni, hogy ő azt mondta, hogy a gyülekezetünkben szabadság van, szabad bejönni és szabad elmenni, tehát lengő ajtó van a gyülekezetünkben. Én ettől úgy megijedtem, hogy jaj, hát azért ne küldjük el az embereket, de ezt a szabadságot én is kénytelen vagyok megadni, és hiszem is, hogy nagyobb értéke van annak, ha valaki 5-6 év múlva visszajön, mint hogyha itt rá erőltetnénk egyfajta egyház fegyelmet, hogy minden vasárnap itt ide kell jönni. Hozzánk nagyon sokan járnak úgy, hogy lehet, hogy havonta egyszer jön, de akkor jön. Lehet, hogy egy időben minden vasárnap jön, szüksége van beszélgetésre, lelki vezetésre, aztán nem jön évekig. Isten áldja, reméljük, hogy megtalálja önmagát, tehát nem a statisztikának próbáljuk megnyerni az embereket, és bizony, igen, lelki gondozásra is jönnek más felekezettől, más háttérből olyanok is, akik esetleg más gyülekezetben sebeket kaptak. ilyen értelemben lehet, hogy wellness, hogy aki túlságosan belesüppett a bűntudatba és képtelen fölállni, azt egy kicsit megtámogatom és megtámogatjuk azzal, hogy találjon rá önmagára, hogy bízzon saját magába, hogy nyerje vissza, találjon rá egy stabil önértékelésre vagy önbizalomra.
Gyökösi Endrét már említette, mint mesterét, de az sem lehetett egy könnyű, amikor a Farkas Józseftől ugye átvette itt a gyülekezetet, hiszen ő is egy nagyon meghatározó lelkipásztora volt ennek a korszaknak, és azt mondta, hogy ő a nyitott és gondolkodó igehirdetés híve volt. Mit jelent ez, hogy nyitott és gondolkodó igehirdetés? Ez, hogy néz ki ez a gyakorlatban?
Az igehirdetésre, mint műfajra azt kell mondjam, hogy ő inkább előadást tartott szinte, mert ebben a teremben nem is lehet olyan fajta szónoklatot előadni, mint egy katedrálisban, ahol vízhangzik a szószékről a beszéd. Az ő stílusában is egy barátságos gondolkodásra, együtt gondolkodásra hívó hangvétel volt jellemző. Én is igyekszem ezt követni, mert közel vannak a hívek, látom a szemüket, látom azt, hogy követik, amit mondok, a reakciókat is. Van úgy, hogy látom a mosolyt az arcán, hogy tehát az ige hallgatókkal szinte együtt rezeg az ember, ha egy ilyen barátságos, közvetlen légkörű teremben zajlik az ige hirdetés.
Nem született gyereke. Ez feltételezi azt is, hogy mondjuk egy kicsit a gyülekezet akár családdá is válik? Vagy hogyan volt ez az életében?
Én nekem elsősorban a gyülekezet volt fontos, ez így igaz. Nyilván minden nő, én magam is gondoltam rá, hogy férhez menni, gyermeket szülni, de nekem előbb fontosabb volt, hogy tanuljak, nekem előbb nagy öröm volt, hogy ösztöndíjat kaptam, kimehettem Skóciába egy évre, és utána kaptam sorra a meghívásokat ilyen nemzetközi konferenciákra, illetve nemzetközi egyházi szervezetben munkacsoportba, tehát az Egyházak Világtanácsának a diakóniai bizottságában dolgoztam 7 évig. Nekem ez nagy élmény volt, és betöltötte az életemet. Ha férhez mentem volna, és gyerekem van, valószínű, nincs erre idő és lehetőség. A férhez menést tehát későbbre halogattam, és elég késő volt akkor már, úgy tűnt, hogy a gyermekvállalásra is, és a gyülekezetben valóban családias légkör alakult ki, nyilván ebből kifolyólag is, hogy én a gyülekezet gyerekeivel jó kapcsolatban voltam, és az ifjúsági csoporttal és a felnőttekkel. Ez bizonyára meghatározó, hogy otthon éreztem magam bent itt a gyülekezetben, és nem úgy volt, hogy a szabadidőmmel nincs mit kezdeni. Szinte össze is folyt, ami nem biztos, hogy mindig helyes, a szabadidő és a szolgálat és a feladat. Nem nagyon válik el élesen ma sem, mert este is dolgozom sokszor későig, tehát tényleg nehéz elválasztani, hogy na most akkor nem vagyok lelkész. Én mindenhol lelkész vagyok, és jól érzem ebben magam. Viszont az egy nagy öröm volt számomra, hogy a keresztfiam, amikor gyermekeik születtek, tehát tulajdonképpen a bátyámnak az unokái megszülettek, akkor kicsit tréfásan felkértek a szülők, hogy vállalnám-e, hogy nagymamájuk legyek a testvérem oldaláról, mert sajnos a bátyám is meghalt, és a sógornőm is. Így a keresztfiam oldaláról nincsen nagymama. Én boldogan vállaltam, hogy Eszter nagyi leszek, és teljes bedobással abban az időben minden szabad órámat az ikrekkel töltöttem, hiszen ott elkélt a segítség, ott az mindig négykezes, és gyermekeim nincsenek, de unokáim vannak. Így történt. Aztán most, hogy a második házasságomban a férjemnek az unokáit látogatjuk, ők is nagyon nagy szeretettel fogadnak. így aztán most már van 5 unokánk, ha szabad így mondani, mert örömmel játszom velük, és teljes odaadással velük vagyok. Egy áldott képességem, hogy amit csinálok, abba annyira belefeledkezem, hogy teljesen kikapcsolok. És ez egyben a felüdülés és a megpihenés lehetősége is.
Karsai Eszter nyugalmazott református lelkipásztorral Fekete Zsuzsa beszélgetett. Műsorunkat az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Minden jót kívánok. Áldás békesség.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották. Fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.
As we call out to dry bones, come. cigar of unrelenting love. Rescue every daughter, bring us back the wayward sons. And by your spirit breathe upon them, show the world that you alone can save. You alone can save. As we call out to dry bones, come alive, come alive. We call out to dead hearts, come alive, come alive. Up out of the ashes, let us see an army rise. We call out to dry bones, come alive. So breathe, O breath of God, now breathe, O breath of God, breathe. Breath of God, now breathe. Breathe, oh breath of God, now breathe. Oh breath of God, breathe. Oh breath of God, now breathe. As we call out to dry bones, come alive, come alive. We call out to dead hearts, come alive, come alive.
I've been sick and tired, being sick and tired, searching far and wide for something that feels real, and it's something that feels real. And I don't wanna lose my soul chasing after things that don't lead me straight to you.
Oh!